Az angyalok ezt mondták a pásztoroknak, ne féljetek, mert született néktek üdvözítő ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntjük a testvéreket karácsony ünnepén itt templomunkban. A 326. dicséretünk első versét énekeljük fennállva Isten tiszteletünk kezdetén. A 326. dicséretünk első verse így kezdődik. Dicsőség mennyben az Istennek. Elfoglalva, folytassuk-e megkezdett dicséretünk éneklését, a 326. dicséretünk második, harmadik és negyedik versét énekeljük, békesség földön az embernek. Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel Isten igéjét, melyet a mai napon Máté evangéliumából olvasok. Máté evangéliumának első fejezetéből a 18. verstől a 25. versig terjedő szakaszt, ahol a következőket találjuk megírva. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szent Lélektől. Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsájtja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szent Lélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Kedves testvérek, Isten áldása legyen és maradjon rajtunk, és adja, hogy megértsük hozzánk szóló személyes üzenetét mostani órában. Gyertek fennállva, csendesedjünk el, imádkozzunk. Háladással állunk meg a te szent színed előtt, mennyei édesatyánk, és imádattal azért, amit érettünk tettél, amikor elküldted a te fiadat ebbe a világba, hogy ő a mi megváltásunkat elvégezze a te örökké való terveid szerint. Dicsőítünk téged azért az ígéretért, amit a mi ősszüleinknek, Ádámnak és Évának adtál a megváltásról. És köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy ígéretedről nem felejtkeztél meg, hanem ígéretedet betöltötted. Köszönjük te neked, hogy az asszony magva, a te fiad Jézus Krisztus, az ördög a kígyó fejére taposott. Köszönjük az ő győzelmét, és köszönjük te neked mindazt a kijelentést, amely által azt üzened nekünk, hogy ha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor ő érette és ő általa jövetelünk lehet nekünk te hozzád az örökké valóságba, a mennyországba, mert megbocsájtasz ő érette nekünk. Hadd dicsőítsünk és hadd imádjunk téged azért, amit érettünk tettél akkor, amikor mi még nem is éltünk. És hadd kérjük tőled azt, hogy a mi halott szívünket keltsed életre, s könyörüljél meg rajtunk, hogy megrendüljünk mindazon, amit érettünk tettél. Hogy mindaz, amivel szembesülünk, hadd vigyen és hadd siettessen bennünket még inkább te hozzád, akinél ott van minden, ami a mi életünk szüksége, itt a földön és majd oda hát. Így adjad, hogy e mai napon is mindazáltal, ami itt történik közöttünk és velünk, te hozzád, a te titkodhoz, a te kijelentésedhez kerülhessünk közelebb, és ébresszél bennünk hitet, szűj újonnan bennünket, ígéd és szent lelked által, hogy a mi dicséretünk, énekünk, magasztalásunk, úrvacsorai közösségünk, az méltó lehessen te hozzád, és a te dicsőségedbe való belépés lehessen. Így emlékezzél meg rólunk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására a 328. dicséretünk első három versének éneklésével készüljünk, a 328. dicséretünk első három versét énekeljük, jöjjetek Krisztust dicsérni. Istennek igéjét a már olvasott szakasz folytatásából hozom és olvasom a testvérek előtt. Máté evangéliumának második fejezetéből, ahogy ezt bibliaolvasó kalauzunk jelöli, az első 12 verset olvassuk. Máté evangéliumának második fejezetében az első verssel kezdődőleg ezeket találjuk megírva. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és azt kérdezték, hol van a zsidó királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki. A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig Betlehem Júda földje semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről. Mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött, a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjét és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Kedves testvérek, lassan karácsony is betagolódik azon egyházi ünnepek közé, ahol elvész az, akiről és amiről tulajdonképpen az ünnep szól, de egyre jobban annak vagyunk tanúi, hogy nem csak elvész, hanem meg is kérdőjeleződik. Valószínű, azt hittük, hadd sorolja magamat is ide, hogy az istentagadó kommunizmus után nem érheti már sértés a Biblia üzenetét, a Biblia lényét, létét, de mégis újra ennek vagyunk a tanúi. Finoman és határozottan folyik egy olyan aknamunka szerte a világban, amelynek a célja nem más, mint az, hogy a Bibliát, a keresztjének szent könyvét és iratát, ahogyan mi nevezzük, az Isten kijelentését, elhiteltelenítsék. A világ a maga módján teszi ezt, és a maga módszereivel tereli el az emberek figyelmét az ünnepről, és így lesz karácsony az ajándékok ünnepe, ahol mindenki lót fut, rohan, szerezni akar, hogy valakit valamivel megajándékozzon, miközben eredetileg ez a történet arról szól, hogy minket ajándékozott meg az Isten, és ezen az ünnepen semmi más nem tennénk, csak végre kinyitnánk a szemünket, a fülünket arra, hogy mi az az ajándék, amivel Isten megajándékozott bennünket, már sokkal közelebb lennénk ahhoz, amire igazából vágyakozunk. Azonban a világ, amelyik Isten nem ismeri, és nem ismeri el, azt csinálhat, amit akar. Mi a helyzet az egyházban? Azt kell, hogy mondjam a testvéreknek szomorú szívvel, hogy sajnos egyre szélesebb körben az egyházi fórumok is csatlakoznak ehhez a megkérdőjelezéshez, az elhiteltelenítéshez, sokszor a tudományosság jegyében. Csak ha az imént felolvasott történetet alapul vesszük, akkor azt gondolom, hogy akik egy kicsit is foglalkoztak azzal, hogy az egyház mit mond erről a történetről, azok el tudják mondani, hogy milyen tudományos magyarázatokkal szokott az egyház operálni, hogy az embereknek elfogadhatóvá tegye ezeknek a bölcseknek a történetét, de ma egyre több olyan írást is olvasni, amely egészen egyszerűen kétségbe vonja ennek a történetnek az igaz voltát. Ma reggel egy rádió műsort hallgattam, miközben fölkeltem és borotválkoztam, készültem ide. Egy egyházi ember beszélt karácsony ünnepéről. És úgy összegezhetném mindazt, amit elmondott, és az volt az ő mondandójának a lényege, hogy az, amit a karácsony történetével kapcsolatosan olvashatunk, mind szimbólum. Szimbolikus történetek a karácsonyi történetek. Magyarán azt állította ez az ember, hogy az evangélisták, akik megírták az evangéliumot, valami fajta koncepció mentén gondolkozva szülték meg karácsony történetét. Mást használt Lukács koncepcióul, és más használt Máté koncepcióul. Nem a történeti hűség a lényeg, állította ez az ember, hanem értsük meg, hogy itt szimbólumok vannak felsorakoztatva, amivel valamit el akarnak nekünk mondani az evangélisták. Kedves testvérek, ebben az adventben különösképpen is, amikor szembesültem ezzel a sokféle támadással, amely Jézus Krisztus történetiségére hat és oda irányul, akkor azt értettem meg, hogy ezen a mai napon fogunk erről egy kicsit beszélni. Mert talán itt is vagytok sokan, akik úgy gondoljátok, hogy ez a történetiség nem annyira fontos kérdés. Ha egyáltalán eljutunk oda, hogy ezen gondolkozzunk, de jussunk el. És ha elolvassuk a bölcsek történetét, vagy a pásztorok történetét, akkor talán bennünk is fölsejlik ez, hogy hát szép történetek ezek, de olyan hihetetlenek. Nem csak az írói fantázia lódult meg. Biztos, hogy így volt ez? Miért fontos nekünk a történetiség? Miért nem elég az, hogy ragadjuk meg a történetnek a magvát, hogy született Betlehemben valaki? Bár aki jól utána olvas az egyházi irodalomba, azt is meg fogja találni, hogy Jézus nem is Betlehembe született. De azért ne törekedjenek erre a testvérek, inkább olvassák a Bibliát. Mert itt egyértelműen meg volt írva és megvan írva, hogy Jézus Betlehembe született meg. Miért fontos nekünk a történetiség? Testvérek, azért fontos nekünk a történetiség, mert mindent, amit Jézusról tudunk, ugyanezek az evangélisták írtak meg. Minden, amit Jézusról tudunk. A Bibliában konkrétan Jézus életéről 4 evangélium beszél. És ha azt mondjuk, hogy a születés történet egy szimbolikus történet, akkor azt kell mondjuk az összes többire is, hogy azok is szimbolikus történetek. Ugyanis nem tudjuk innentől kezdve megkülönböztetni azt, hogy mi benne a valóság, és mi benne a szimbólum. Akkor szimbolikus történet az, hogy Jézus meggyógyított konkrétan beteg embereket. Hogy halottakat támasztott föl. Akkor szimbólum az, hogy Jézust keresztre feszítették. És akkor ki fog igazságot tenni, hogy mi a valóság, és mi a szimbólum abban, amit olvasunk. Testvérek, ha azt mondjuk a születés történetre, hogy ez valami költői remekmű, akkor azt mondjuk, hogy az evangélisták hazudtak. Mert elénk tárnak egy születés történetet, mintha ez így történt volna. És ha egyszer ezt megteszi egy ember, akkor mi a garancia arra, hogy legközelebb nem fog nagyot mondani? Nem mehetünk el a történetiség kérdése mellett, mert ők írtak nekünk Jézus életéről. És ha egyszer azt mondjuk, nagyot mondtak, mint Hári János, akkor mondhatjuk a másik alkalommal is, hogy most meg még nagyobbat mondtak, és akkor az egész Jézus kép, amit a Szentírásban elénk tárnak az evangéliumok, hamis. Hamis. És ha hamis ez a Jézus kép, akkor csomagoljunk és menjünk ma haza, mert teljesen fölösleges itt lennünk. Akkor teljesen fölösleges itt lennünk. Akkor mi hazugságokról beszélünk, én a testvéreknek, és ha a testvérek ezt elhiszik, akkor egy hazugságnak fognak hinni. És legyünk annyira őszinték egymással, hogy ezt mi nem szeretjük. Nem szeretjük, ha becsapnak bennünket, és azt sem szeretjük, ha az életben bizonyos dolgokról kiderül, hogy hittünk bennük, építettünk rájuk, és egyszer csak összeomlanak. Az is igaz, hogy ha nincs történeti hűség itt, az evangéliumokban, akkor azt kell mondjuk, hogy nincs történeti hűség a Bibliában sem. Hiszen az evangéliumok a Biblia részei. Valamikor összefűzték ezeket az iratokat, azt mondván róluk, hogy Isten kijelentései ezek, ugyanúgy, mint a többi szent iratok. Ha ezek hazugságok, ha ezek nem hűek a valósághoz, akkor a Biblia sem történetileg hű könyv. És akkor még nagyobb bajba vagyunk. Akkor még nagyobb bajba vagyunk, mert ha nem történeti dolog a Biblia, akkor megkérdezhetjük azt, hogy hát mi van akkor az egész bűnesettel? Mi van a proféciákkal? Mi van azzal, amit Isten ígér nekünk? Akkor az mind-mind hazugság? Az csak képzelet, hogy el fogunk kárhozni? Csak ópium, amivel az egyház eteti az embereket, ahogy hallhattuk ezt csak évtizeden keresztül? Amiről le kell jönni, amivel szakítani kell? Testvérek, ha egyszer azt mondjuk valahol a Szentírásban egy ponton, hogy történetileg nem hű, akkor ezzel elbukik az egész Biblia. És többé mindenki téved, aki arra építi az életét, a gondolkozását, ami a Bibliában, mint kijelentés előttünk áll. Természetesen, hogy félre ne értsék a testvérek, a Bibliában sokféle műfaj van. Vannak proféciák, vannak történeti leírások, vannak énekek, vannak költemények, de egy dolog nincs a Bibliában, mese. Az nincs a Bibliában. Mese nincs a Bibliában. Nagyon fontos, hogy ezt megértsük, és sokszor még a vallásos emberek is ötvözni akarván a világ nézeteit, vagy az egyházuk nézeteit, azt mondják, értsük valamilyen módon lelkileg ezt a dolgot, ne menjünk őrre rajta, hogy most volt-e csillag, vagy nem volt, milyen csillag volt az, ne öljük egymást ezen. Inkább értsük meg a lelki lényeget, Jézus megszületett, és értsük ennek a szimbolikáját, beszéljünk erről. Ezért van az, hogy sokszor még egyházi körökben is elhangzik, hogy hát Jézus meg akar születni a mi szívünkbe. Ez a karácsony üzenete. Hogy Jézus meg akar születni a mi szívünkbe. Testvérek, hadd mondjam azt, hogy Jézus nem akar a mi szívünkbe megszületni. Mert Jézus megszületett 2000 esztendővel ezelőtt, ott Betlehemben, ahogy a Biblia megírta. Ő nem akar a mi szívünkbe megszületni. Sőt, egyenesen azt mondja ez a Jézus, hogy a mi szívünket kell újonnan szülnie. Ez valami egészen más. Ne ötvözzük, ne akarjuk elsimítani ott a ráncokat, ahol azokat nem kell elsimítani. Mondhatja a világ azt, hogy a történetiség, a Biblia igazsága hazugság, ha mi is ezt mondjuk és ezt állítjuk, akkor összedől az az alap, amire fölépítettük az életünket. És akkor nincs értelme a mi hitünknek. Mi is áll a történetiség kritikájának a hátterében? Hogy lássuk ezeket a tendenciákat. Miért van ez előttünk? Azért, testvérek, mert a Biblia kritizálása, az tulajdonképpen Isten kijelentésének a megkérdőjelezése. Ahogy mondtam, mi nem csak azt mondjuk a Bibliára, hogy szent írás, hogy ne talántán valaki arra gondolja, hogy ez a szenteknek az írása, mert akkor ott vagyunk, ahol a part szakad, akkor bárkinek az írása, aki magát szentnek tartja közöttünk, lehet szent írás. A szent írás, testvérek, kijelentés. Méghozzá az Isten beszéde, ahogy mi szoktuk mondani, az Isten ígéje, a Szentírás. És aki a Bibliát megkritizálja, és a Biblia tartalmát elkezdi fölszámolni, vagdalni, osztályozni, az tulajdonképpen magát Istent fogja megkérdőjelezni. Istent kérdőjelezi meg. Azt a szent, örökkévaló és mindenható Istent, akitől származik a szent írás. Igen, embereket használt föl Isten, nem tagadjuk, de az Isten szent. Azt mondja a Szentírás, hogy igaz, nincsen benne a hazugság, és a hazugságnak még árnyéka sem. Ezért még ha emberek keze is írta le a Szentírást, mivel Isten adta az értelmükbe azt, amit le kell írni betűről betűre, ezért a Szentírás az az Isten kijelentése. Volt már ilyen a történelemben, amikor királyok és uralkodók tolba mondtak. Technikailag egy írnok írta le azt, amit aztán később a király lepecsételt, de a mondandó, az üzenet, a tartalom szóról szóra az övé volt. Isten is ezt tette, így adja nekünk, ma élő embereknek az ő kijelentését, a Szentírást, és minden, ami abban van, igaz. Isten nem téved. Amikor az ember ezt elkezdi vitatni, és ezzel együtt Isten személyét megkérdőjelezi, akkor mi ennek az eredménye, és mi a végeredménye? Testvérek, az a végeredmény, amit látunk, amit tapasztalunk. A végeredmény az, hogy az Istenre szomjazó ember szomjan hal a kút mellett. Ez a végeredménye. Hogy az emberiség évről évre megüli a karácsonyt, ott van a kút mellett, szólna a történet arról, hogy ember, itt a te megváltásod, itt a te boldogságod. És az ember szomjan hal emellett a kút mellett. Mert nem hiszi el, hogy igen, Jézus Krisztusban van az én üdvösségem. Ő az én üdvözítőm. És ez egy óriási tragédia, testvérek. Amikor valaki egy élővízű, tiszta vízű kút mellett szomjan hal. Amikor csak merítenie kellene belőle, amikor csak innia kellene belőle, szomjan hal mellette. És ez történik napjainkban. Talán ez történik veled is évek óta. Hogy ott ülsz a kút mellett, hallod az igét, az élő víznek folyamai jönnek feléd az Isten szájából. Minden egyes egyházi ünnepen, testvér, de ha nem hiszed el, ha te ezt megkérdőjelezed, akkor a kút mellett szomjazol, és fogsz szomjan halni. Van mit tanulnunk mindazoktól, akiknek történetét felolvastam, és elvezetnek bennünket ennek még személyesebb megértésére. Ezek a bölcsek nem izraeli emberek voltak. Messze földről jöttek, azért, mert érzékeltek valamit. Fölfigyeltek valamire, aminek elkezdték kutatni az okát. Ők arról beszélnek, hogy egy csillag jelent meg előttük, aminek kutatták az okát. Miért ez a jelenség? És ennek az okára, amit ők láttak, a kijelentésben akadtak rendés. Túlzás volna azt mondani, hogy mi ezt tudjuk igazolni, de hipotéziseink lehetnek, hogy hogy került oda hozzájuk a kijelentés. Nem tudjuk, hogy pontosan mit olvastak ezek az emberek a kijelentésből, csak feltételezéseink lehetnek. Minden esetre, amire ráakadtak a jelenséggel kapcsolatosan, annak hitelt adtak. Mózes 4. könyvének 24. fejezetében találunk egy olyan igeverset, amit szoktunk ilyenkor karácsony táján idézni, és talán ismerik is a testvérek. Egy proféciából származik ez. Amikor Izrael népe annak idején réges-régen, sokkal Krisztus előtt, Izrael földjére érkezett, hogy az ő ősük Ábrahám földjét visszavegyék, akkor egy ott lévő pogány király hivatott egy prófétát, hogy átkozza meg az érkező izraelitákat. Hogy ne lehessen az övék ez a föld. Ezt a királyt úgy hívták, hogy Bálák. És a prófétát, akit megkért, hogy végezze el ezt a szertartást, úgy hívták, hogy Bálám. A Szamaráról ismerjük őt, talán jobban. A lényeg az, hogy amikor Bálák föláll, hogy megátkozza Izraelt, akkor nem képes arra, hogy megátkozza Izraelt, sőt, nem hogy átok, hanem áldás jön ki a száján. És Bálák ott áll csodálkozva, hogy hát én nem ezért fizetek, neked átkot kellene mondani, én azért hívtalak ide. Bálám meg mondja az áldást. Ott ebben a proféciában, a 17. versben, 4 Mózes 24-17-ben azt olvassuk, így mondja Bálám: látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. Bezúzza Moáb halántékát, és összetöri Sét minden fiának koponyáját. Beszél arról, hogy egy csillag származik Jákobból, aki majd valamit tenni fog. Ez egy profécia, egy képes beszéd, ami azt jelenti, hogy egyszer jönni fog valaki, aki a pogányságot le fogja törni. Mert Moáb nemzetsége az a pogányságnak a képeit és Sét nemzetsége. Aki majd győz a pogányok felett, aki majd egyszer letöri az istentelenséget. Talán ezt olvasták ezek az emberek. Nem tudjuk. Ilyen irat kerülhetett hozzájuk, hiszen a mózesi tekercsek abban az időben már léteztek. Talán ezt olvasták, nem tudjuk. És azt mondták, kíváncsi vagyunk arra, kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi ez a dolog. És elindulnak hitelt adva a kijelentésnek. Eljutnak Jeruzsálembe, aztán onnan tovább vezeti őket a csillag Betlehem irányába, míg végül megáll a helyet, afelett a hely felett, ahol Mária, József és Jézus van, és ők így megtalálják Izrael csillagát. Megtalálják Jézus Krisztust, akiről azt mondja az írás, velünk az Isten. És ők ott Istennel lépnek találkozásra, azon a helyen. Nos, testvérek, ha megnézzük ezt a történetet, sokan egyből a csillagról akarnak hallani. És azt mondom a testvéreknek, hagyjuk a csillagot. Hagyjuk a csillagot. A csillag csak egy jel volt. És ennek a történetnek nem az a lényege, hogy a csillag, hogy ezek az emberek a csillag jelzése alapján eljutnak Isten igéjéhez, abban hisznek, és ezáltal a hitáltal lesz találkozásuk Isten fiával, Jézus Krisztussal. És lesz majd áldó közösségük. Testvérek, sokan próbálják az állás, ilyen üstökös, olyan üstökös. Én egy olyan Istent ismerek és prédikálok nektek, aki bármikor odahúz egy csillagot az égre, bármikor előidéz egy olyan jelenséget, ami nem volt, nem lesz többé, mert van hatalma rá, és ezt megteheti, és meg is teszi, ha erről van szó. Lehet, hogy a tudomány nem tudja megmagyarázni, de attól én még nem kezdem kétségbe vonni ezt a történetet. Lehet, hogy nem tudjuk igazolni, de attól még a történet igaz. Mert a lényeget kell meglátni. Az Isten világában egy csillag jobbra meg balra, az eltörpül ahhoz képest, ami ott történt Betlehembe, hogy megszületett az Isten fia Jézus Krisztus. És jaj nekünk, ha a csillagra csodálkozunk, ahelyett, hogy Jézusra csodálkoznánk rá. Arra Jézusra, akihez eljönnek pogányok, akik az Isten nem ismerik, és akik mégis ott vannak Jézus első hódolói és imádói között, akik leborulnak az Isten fia előtt. Jaj nekünk, ha nem látjuk ezt a lényeget. De mi ennek a kulcsa? Az a kulcs, hogy a jel elvezeti őket a jelzett dologhoz, és ők a jelzett dologban találják meg az igazi titkot, a csodát, az Isten fiát. Kedves testvérek, hirdetem nektek azt, hogy Isten áldásait, ajándékait, a vele való közösséget csak azt találja meg, aki elindul az ő kijelentésének nyomdokain. Nincs nekünk más tennivalónk, és nincs más lehetőségünk sem, testvérek, mint hogy az Isten igéjére kezdjünk el figyelni, és annak hitelt adva a szívünkben, kezdjünk el engedelmeskedni. És ezáltal el fogunk jutni az Istennel való áldó közösségbe. Hogy el fogjuk tudni mondani azt, hogy Immánuel, velünk az Isten. Heródes udvara izgalomba jött, azt olvassuk. De annyira nem jöttek izgalomba, hogy azt mondják ezeknek a bölcseknek, hogy megyünk veletek. Arra nem jutott már az energiájuk, hogy azt mondják, hogy ez annyira érdekel bennünket, pedig a Mesiást ők várták. A Mesiást ők várták. Milyen szomorú és milyen elkeserítő ez, testvérek. Mi elindulunk-e? És megérkezünk-e Jézus Krisztushoz? Hogyan érkezhetünk meg ő hozzá? Testvérek, a mennybe nem tudunk fölmenni. Jézus nem tudjuk itt megidézni. Egy dolgot tehetünk, hogy az ő ígéjét vesszük, olvassuk, hittel elfogadjuk, és akkor közösségünk van ő vele. Aki hitelt ad az igének, az ma is látja Jézus Krisztust. És azok velem együtt el tudják mondani, hogy látjuk Jézus Krisztust. És ha nem látnánk őt, akkor hazudnánk nektek. De nem hazudunk nektek. Nem a testi szemeinkkel látjuk őt, hanem a lelki szemünkkel látjuk őt. Látjuk őt, aki megszületett, látjuk őt, aki tiszta életet élt közöttünk, látjuk őt, aki magára vette a mi bűneinket, minden egyes bűnünket, elszenvedte az életük járó büntetést, látjuk őt, aki meghalt, akit eltemettek, látjuk őt, aki feltámadott, és látjuk őt, aki ott van az Atya jobbján, mint győztes. Látjuk őt, mint megváltónkat, akire építjük az életünket, és ezért nincsenek bennünk kételyek, sem élet, sem halál felől, hanem bízván bízunk, és tudjuk, hogy ha hiszünk ő benne, akkor ha meghalunk is, élünk. És tudjuk azt, hogy ő érette, bűnbocsánatunk van az Atyától. Látjuk őt. Miért? Különleges emberek vagyunk? Nem. Hitelt adtunk az igének. És ezen a mai ünnepen szabad egy kérdést föltennem nektek, akkor fölteszem, és gondolkozzatok rajta. Ti mit hisztek arról, amit a Biblia nekünk Jézus Krisztusról ír? Arról a Jézus Krisztusról, aki megszületett ott Betlehembe, itt élt a földön, aki elvégezte a maga szolgálatát, és ott van a mennyben. Mit hisztek róla? Mert ennek az ünnepnek is ez a kérdése. Dajka mesének tartjátok az egészet, akkor nagy bajban vagytok. De hirdetjük nektek, hogy aki őt keresi az igében, aki elhiszi az ő kijelentését, az ővele együtt megkapja életére Isten áldását is. Ezt kínálja nekünk, erre hívja most föl a mi figyelmünket, s ha kétségbe vontuk volna az ő kijelentésének igazságát, történetiségét, valódiságát, akkor int most bennünket. Ne tegyük ezt. Mert ha egy helyen kiukad a mi Isten képünk, akkor bizony el fog az szakadni több helyen is, és akkor mi a garancia arra, hogy neked megbocsájtott? Mi a garancia arra, hogy nem kell félned, megállnod majd egyszer az ő ítélő széke előtt? Csak ha hiszed, hogy a tökéletes és igaz Isten, igaz kijelentése, amely alapján szólunk, beszélünk róla, és hiszük őt, igaz, csak akkor lehetsz boldog ember. Erre hívlak benneteket, és hívlak arra is, hogy erősödjünk meg itt, ebben a mi üdvösséges hitünkben, az ő asztala körül, mindannyian, akik hiszünk. Amen. Kedves testvéreim, a 329. dicséretünk első és második versét énekeljük fennállva. A 329. dicséretünk első és második versét, itt állok jászolod felett.
Oh,
Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, Te vagy az egyetlen, aki ígéd, szent lelked által újonnan tudod szülni a mi szívünket, hogy ne kételkedjünk a Te kijelentésedben és annak igazságaiban, akkor sem, hogyha erre a mi mai világunk által nincsen magyarázat. Köszönjük Te neked, ha ezt már megtetted velünk, és köszönjük Te neked azt, hogyha kételkedés nélkül tudunk igazat adni mindannak, amit Te kijelentettél. Köszönjük, hogy a Te kijelentésed biztos alap, mint amilyen Te magad vagy, s aki erre épít, nem fog csalatkozni sem életében, sem halálában. Hadd könyörögjünk most mindazok testvéreinkért itt, ebben a templomban is, és ezen a helyen is, akik még nem hiszik el a Te kijelentésednek igaz voltát. Könyörüljél meg rajtuk, és szüld újonnan az ő szívüket, hogy megérthessék, elfogadhassák a Te titkodat, a Te kijelentésedet, s mindazt, amit ebben a mi szívünkre helyezel. Bocsásd meg, Urunk, hogy vitatkozunk veled, aki mindenható Isten vagy. Bocsásd meg, hogy megkérdőjelezünk téged, aki igaz és hű Isten vagy, akiben nincsen árnyéka sem a hazugságnak és a csalásnak. Oldjál föl bennünket hamis képzeteinkből, és könyörüljél meg rajtunk, hogy igazat tudjunk neked adni, hogy a mi életünk megnyugodjon te rajtad és te benned, hogy a mi életünk nyugodalomra és békességre jusson a te kijelentéseid igazságai által. Urunk, magunktól képtelenek vagyunk erre a hitre, de azt kérjük, ajándékozzál meg ezzel bennünket, és cselekedd meg a te csodádat a mi szívünkbe, hogy elveszed sokféle kétkedésünket, és adott helyette a teljes bizonyosságot. Ezt kérjük, Urunk, a mi szeretteink részére is. Sok-sok múló földi ajándéknál, amelyek nem tartanak sokáig, az örökké való ajándékot kérjük az ő életükre nézve. Emlékezzél meg mindazon családtagjainkról, akik talán most itt lehetnének, de nincsenek itt. Akik hallanak ugyan, de mégsem indulnak te feléd. Akik ismerik talán a te igazságaidat, mert hallották tőlünk, de mégis kételkednek. Urunk, emlékezzél meg róluk, és hozd, vond őket közelebb magadhoz. Kérünk téged így egész népünkért, nemzetünkért, hogy te könyörüljél meg országhatáron innen és túl élő magyar testvéreinken, hogy sokféle hamis elképzelésünkből hadd meneküljünk végre te hozzád. Tégy ebben bennünket eszközeiddé. Segíts, hogy bizonyságunkról, amelyet tőled nyertünk és kaptunk minden időben, nagy bátorsággal és határozottsággal hadd szóljunk mindazoknak, akik körülöttünk élnek. Adjad nekünk, hogy ne szégyeljük a te evangéliumodat, hanem hadd tudjuk ezt, mint az egyetlen hathatós és igaz orvosságot hirdetni és kínálni mindazoknak, akik körülöttünk vannak. Urunk, áld meg így a mi családi találkozásainkat, a te jelenléteddel, békességeddel, és segíts, hogy ezen az ünnepen ne kerüljön a te személyed a háttérbe, hanem hadd szóljon ez az ünnep a mi életünkben te rólad, az üdvözítőről, a megtartóról, a csillagról. Köszönjük te neked, hogy mindez által a mi életünk a te áldó közösségedbe kerülhet. Juttass el bennünket erre a vágyakozásra, és ebben a hitben élünk, erősíts meg bennünket ebben. Amen.